Én is szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon. Akkor egész szépen megtelt a terem. 10 éves voltam, amikor Győrben egy buszon utaztam. Hát rendszeresen utaztam a buszon, de volt egy olyan alkalom, amikor egy különleges beszélgetésre lettem figyelmes, amire nem minden nap került sor. Egy kisfiú utazott a buszon az édesapjával, és kérdezgette az édesapját, hogy apa, te hiszel Istenben, jó hangosan a buszon, és hát az édesapa annyira láthatóan nem örült a kérdésnek, hogy most mit is válaszoljon el a kérdésre, inkább csak hallgatott, próbálta terelni ezt a témát, de a kisfiú nem tágított, föltette a következő kérdést, hogy apa, de a kavicsokat, azt ugye Isten teremtette. És hogy jöttek ezek a kérdések ebben a kisfiúban, és ott álltam a kisfiú mellett, és azon gondolkodtam, hogy ez a kisfiú most nyitott Istenre, vajon milyen válaszokat fog kapni az életben, olyan szívesen megszólalnék, megszólaljak-e, de hiszen az édesapját kérdezte. Aztán utána, ahogy telt múlt az idő, középiskolában próbáltam az osztályban beszélni a hitemről, de nagyon hamar elkönyveltek annak, hogy én egy szektás vagyok, és betettek ebbe a kategóriába, hogy na, ő a szektás. És hát az életünkben különböző helyzetekben ugye találkozunk olyan emberekkel, akik még nem találkoztak Istennel. Később jártam stoppal az országot, így 17-18 évesen, úgy utaztam egy-két helyre, és próbáltam beszélgetni az autóban különböző emberekkel, vagy vonaton. Voltak egész érdekes beszélgetések, volt, amikor nagyon nem tudtam, hogy mit is kéne mondani. Szóval nem könnyű egy lelki beszélgetést elkezdeni, ugye? Nem könnyű a hitünkről másoknak beszélni. Mikor szólaljunk meg? Mikor van erre az alkalmas idő? Vagy mit mondjunk? Hogyan kezdjük el egyáltalán ezt egy ilyen beszélgetést? És nem könnyű úgy beszélni, hogy a másikban ne rögtön előítéletek ébredjenek, azok az előítéletek, hogy hát egy vallásos keresztény, betesszük ebbe a kategóriába, és rögtön eszükbe jutnak különböző dolgok, amiket ehhez párosítanak, amiket hallottak az egyházról, vagy amit átéltek esetleg különböző embereken keresztül, akik magukat keresztények mondták. Legyen ez akár jó vagy rossz tapasztalat, de ezekből a dobozokból már elég nehéz kijönni. De mégis érezzük, hogy valamit kéne tenni, nem? Mert hogy Jézus azt mondta, mielőtt elment a mennybe, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. És a kőszikla gyülekezet küldetése, ugye Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Ez a küldetésünk, ez a gyülekezet küldetése. De hogyan tegyük ezt? És mit látunk magunk körül? Ugye látjuk, hogy néhányan mondják a üzeneteket, ha kell, ha nem, ha kérdezték, ha nem. Ismerjük ezeket a nagyon túlbuzgó embereket is. Mások nem szólalnak meg, inkább várják, hogy majd megkérdezik őket egyszer, de aztán nem jönnek ezek a kérdések, vagy valami gondolatot felépítenek az emberek rólunk. Ez persze két véglet, nyilván számos dolog van közötte, próbálkozunk, de a mai alkalommal megpróbálunk Jézus nyomába szegődni, Jézus mellé állni, és tanulni abból, hogy ő hogy beszélgetett. Hogy ő hogy beszélgetett egy olyan személlyel, aki nem tudott ő róla túl sok mindent. És Jézus nem egy módszertant használ, nem egy ilyen marketing eszközt használ, nem is egy betanult üzenetet ismétel, minden személlyel máshogy beszél. Nincsen két egyforma eset, amikor Jézus az evangéliumot ugyanúgy mondaná el egy embernek. Máshogy beszél Nikodémusnak, a vallási vezetőnek, máshogy beszél a lenézett samáriai asszonnyal, az erkölcsös gazdag ifjúval, vagy a Pilátussal, ugye, amikor az ítélő széke előtt áll, és más mond a Latornak, a kereszten, a gonosztevőnek. De a célja mindig ugyanaz, az, hogy megismertesse önmagát, és ezeket az embereket megmentse. És bár sok különböző beszélgetése van Jézusnak, és mindegyik beszélgetés más, az a beszélgetés, amit ma megnézünk, abban mégis találunk fontos tanulságokat, amiből tanulhatunk mi is arról, hogy hogyan tudjuk Isten üzenetét megosztani. Azért is izgalmas ez a beszélgetés, amit ma fogunk végigvenni és végigolvasni a Bibliából, mert hogy legtöbb esetben, amikor Jézus találkozik valakivel, akkor úgy találkozik, hogy pontosan tudja, vagy hát ha nem is pontosan, de már hallott valamit Jézusról az a személy, azt hallotta például, hogy rabbi, vagy hogy egy gyógyító, és ezért megy oda Jézushoz. De a mai beszélgetésben két egyenrangú fél fog beszélgetni. A beszélgető partner nem tud előre semmit Jézusról. Nem egy csodatevőhöz vagy egy rabbihoz megy oda, hanem egy asszony találkozik egy fáradt vándorral. A mai tanítás címe a szomjas messiás, az elutasított nő és az éhes tanítványok. És talán kitaláltátok, hogy a samáriai asszony történetéről van szó. Úgyhogy ismerjük meg az asszonyt. Nézzük meg, hogy mi történik benne, milyen változás történik benne a beszélgetés alatt. Figyeljük meg Jézust, hogy hogyan beszélget ezzel az asszonnyal, és mit tanulhatunk ebből a beszélgetésből. És nézzük meg egy harmadik csoportot is, a tanítványokat, hogy ők hogy vannak jelen ebben az egész történetben. Hogy élik meg ezt a helyzetet. Igazából ugye röviden a történet az, hogy Jézus fáradt, egy hosszú utat tesz meg, és tanítványok közben elmennek boltba vásárolni. Jézus pedig leül egy kút mellé, és érkezik egy nő, akivel elkezd beszélgetni. És ez a beszélgetés három különböző téma körül forog. A víz, mint fizikai szükséglet, az asszony magánélete, a kapcsolatai, és utána a vallásos és társadalmi kérdések. Igazából olyan témák ezek, amik azt gondolom a mi beszélgetéseinkben is mind följönnek. Akinél van Biblia, az a János Evangélium a 4. részében tudja követni ezt a szakaszt, de a kivetítőn is megjelennek az igeversek, amiket most felolvasok. János Evangélium a 4. rész. Nem egybe fogom felolvasni az egész részt, hanem szakaszokban. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus ugye elhagyja a történetben Júdeát, és Júdeától, ami délen van, északra megy át Galileába, és a két tartomány között van egy olyan terület, amit Samáriának neveznek. De kik is voltak ezek a samáriaiak? Ők egy keveredett nép voltak, részben zsidó, részben pedig pogány felmenőkkel. Egész pontosan a történetük ott kezdődik, hogy asszír fogságban elhurcolták ugye a zsidókat, és néhány zsidó azért ott maradt ezen a területen, és erre a területre az asszír király betelepített különböző népeket, és ezek a zsidók keveredtek ezekkel a népekkel. És elfogadták a Mózes első 5 könyvét ugyan, de az Ószövetség többi részét nem. És megtartottak bizonyos zsidó szokásokat, de behozták a különböző pogány vallásoknak az elemeit is. Igazából próbálták ezeket az ellentmondó nézeteket összeilleszteni, és ma is egyébként a kereszténységet nagyon sokszor próbálják összeegyeztetni, például az ezotériával, vagy van az a gondolat, ugye, hogy minden út Istenhez vezet, Jézus pedig azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát igazából nincsen ez, ami akkor jellemző volt a samáriaiakra, a mai társadalmunkban is jellemző. Ezek a samáriaiak szerettek volna a zsidókhoz tartozni, amikor a templomot újjá kezdik építeni, akkor viszont a zsidók őket elutasítják, hogy ők egy keveredett nép. És ez még erősebb ellentétet generált a zsidók és a samáriaiak között. Ők felépítettek ezután egy önálló templomot a Garazim hegyén, és ez volt a vallásuknak a központja. És képzeljétek el, amikor utána olvastam így a samáriaiaknak, kiderült, hogy ez a csoport még ma is létezik, néhány százan vannak, még ma is élnek, és tartják a szokásaikat, hagyományaikat. De a zsidók és a samáriaiak között kifejezetten ellenséges volt a kapcsolat. A zsidók a samáriaiakra úgy gondoltak, hogy azok rosszabbak, mint a pogányok. A samáriai szó az egy ilyen gúnyszó volt. Ugye ismerjük ezt a mai társadalomban is, hogy gúnyszónak használunk akár egy társadalom, vagy gúnyszónak használnak akár egy társadalom, vagy egy etnikai csoportot. És Jézusra is használják ezt a szót egy beszélgetésben, egy vitában. Jézusra is mondják, hogy ő samáriai, mint hogy gúnyolják. És a zsidók annyira komolyan vették ezt a ellentétet, hogy nem is beszélgettek, meg se szólították a samáriaiakat, csak ha kereskedelemről volt. Sosem ilyen más egyéb esetben nem érintkeztek, vagy beszéltek a samáriaiakkal. Megvetették és lenézték őket. Hát a samáriaiak pedig egy ilyen identitászavart nép voltak, ugye se zsidók, se pogányok, megalázott és kivetett helyzetben éltek. Talán átéltetek ti is hasonló dolgokat, hogy valakit kiközösítenek. Én emlékszem például akár általános iskolában milyen csúnya játékokat, vagy milyen gonosz játékokat játszottak a gyerekek, vagy játszottunk, hogy kitaláltuk, hogy valaki tetves vagy éces, és akkor menekültünk előle, hogyha hozzánk ér, akkor mi is azok leszünk. És hát ez a kivetettség ugye borzasztó érzés, aki ezt elszenvedi, vagy aki ennek az elszenvedője. És ezt a fajta, hogy nem is érintjük, nem is beszélünk vele, ezeket kellett a samáriaiaknak átélni, ezt a megalázottságot. De a samáriaiak se kedvelték egyébként a zsidókat, tehát hogy ez kölcsönös volt ez a kapcsolat. Például volt a történelem során, hogy direkt emberi csontokat szórtak a templomhegyre, hogy megszentségtelenítsék a templomhegyet, és befogadták a zsidó üldözötteket vagy bűnözőket, hogy náluk menedéket kaphassanak. Egyébként ugye Jézus beszél egyszer egy másik samáriai emberről is, egy példázatot mond el, az irgalmas samáriai ember, vagy samaritánius, aki ugye a zsidókkal ellentétben a zsidóknak példaként állítja be, hogy viszonyul az elesett, kivetett emberhez. A samáriaik is várták a messiást, ők azt várták, hogy ő majd kinyilatkoztatja az igazságot, és így helyre teszi, hogy akkor ténylegesen az van, amit ők gondolnak, hogy a Garazim ott a központ. De volt még egy társadalmi ellentét Jézus és az asszony között. Ebben az időszakban, a társadalomban általánosságban, de a zsidóknál különösen nem tekintették a nőket egyenlő beszélgető partnernek. A rabbik illetlen dolognak tartották egyszerűen azt, hogy egy nővel valaki beszélget nyilvános területen. Még a saját, még hogyha egy rabbi növendék a saját testvérével vagy a feleségével találkozott, akkor sem illet neki az utcán beszélgetnie a feleségével vagy a lány testvérével. És olyan szigorúan ragaszkodtak a farizeusok ezekhez a törvényekhez, hogy amikor szembe jött egy nő, becsukták a szemüket, rájuk se néztek, még akkor is, ha utána elestek vagy elbotlottak. Még volt is egy ilyen szó a farizeusokra, hogy a kék-zöld farizeusok, hogy ugye elesnek. Szóval elég erős kulturális és társadalmi akadályok vannak Jézus és az asszony között. A két népcsoport közötti ellentét, a nők lenézett volt a társadalomban, és Jézust teljesen megdöbbenti, vagy az asszony teljesen megdöbbenti Jézus viselkedése, hogy Jézus őt megszólítja. Ez egy teljesen szokatlan dolog volt számára. És Jézus avval, hogy megszólítja, bizonyos falakat elkezd lerombolni a kommunikációval. És hogyha szeretnénk betölteni azt a küldetést, amit Jézus ránk bízott, akkor nekünk is a társadalom valamennyi rétegére fontos, hogy nyitottak legyünk. Hogy nem csupán nem csupán, hogyha megszólítanak minket, akkor elkezdeni velük beszélgetni. Jézusnál azt olvassuk, hogy neki át kellett menni Samárián. Egyébként volt egy kerülőút, és a zsidók általában ezen a kerülőúton mentek, inkább gyalogoltak fél nappal, egy nappal többet, de kikerülték, hogy ne kelljen érintkezni velük. De Jézus azt mondja, hogy neki át kellett ezen menni. És hogy a mi életünkben, vagy hogyha Jézust szeretnénk követni, akkor a mi életünkben sincs semmilyen helye, sem faji megkülönböztetésnek, sem rasszizmusnak, sem annak, hogy egy erkölcstelen vagy lecsúszott embert valamilyen okból lenézzünk, vagy kirekesszünk, vagy figyelmen kívül hagyjunk. Jézus nem kezeli ezeket az embereket távolságtartással, nem szigeteli el tőlük magát. És fontos végiggondolnunk, hogy hogyan állunk ezekhez az emberekhez mi, akik mondjuk nem a középosztály rétegeit képviselik, vagy legyen valaki akár homoszexuális, hajléktalan, vagy egy szektás, jobboldali politikus, baloldali politikus. Jézus nem szeretné, hogy falakat építsünk föl a magunkban ezek felé, az emberek felé. És fontos végig gondolnunk, hogy milyen lelkülettel állunk ezekhez az emberekhez. Az elveszett embereket látjuk-e bennük, vagy az előítéleteink esetleg elvakítanak. Milyen jó lenne, ha Jézus szemével tudnánk ezeket az embereket nézni. És attól, hogy Jézus ugye kapcsolatot létesít ezekkel az emberekkel, nem azonosul az értékrendjükkel, nem helyesli az asszonynak feltétlenül az életét vagy a múltját, de az asszonyt magát elfogadja. És a következő pont, amit kiemelnék, hogy ebben a beszélgetésben Jézus a kezdeményező. Jézus kezdeményez. Hogy lehet egy ilyen helyzetbe kezdeményezni, ahol ilyen nagy falak vannak? Ugye elég nem lehet könnyű egy ilyen szituációban, vagy nekünk sem könnyű kezdeményezni egy bizonyos helyzetben. És érdekes megfigyelni, hogy mit mond Jézus. Azt mondja, hogy adj innom. Jézus egy kéréssel fordul az asszonyhoz. Nem egy szívességet ajánl fel, hogy segítek neked a kútból felhozni a vizet, adod az edényt, segítek. Felajánlhatta volna valószínűleg, ezt az asszony visszautasította volna. Nem olyan rég történt velem, hogy volt egy vitám az egyik távolabbi szomszéddal ilyen parkolásügyben. Nekem volt igazam egyébként, de szerettem volna a haragján enyhíteni, és ezért átvittem neki egy doboz bombont, miután megtörtént ez a vitánk. És hát nem fogadta el, sértette a büszkeségét, mint a kapcsolatot nem segítettem ezt a gesztust, nem fogadta el. És látszik, hogy Jézus viszont egyenrangúan közeledik, nem így felülről, nem sérti meg az asszony büszkeségét, odafigyel erre, hanem egy kéréssel fordul az asszony felé. Egy kérés sokkal nehezebb visszautasítani, ugye? És eszembe jutott egy másik történet, ami egy kicsit pozitívabb, amikor az egyik első munkahelyemen, az első multinál, ahol dolgoztam, elkezdtem dolgozni, még az első heteimet töltöttem, és én egy kicsit később jártam, mint a másik két kollégám ebben a hármas csoportban. Hárman voltunk ebben az IT csoportban. És hát ő rendszeresen tett megjegyzéseket, hogy hát én milyen későn jövök. Volt ennyi rugalmasság egyébként a munkaidővel, én később is mentem el, azt ő már nem látta, de hogy rendszeresen tette ezeket a megjegyzéseket. És egy idő után gondoltam, hogy jó lenne feloldani ezt a feszültséget, és elhívtam egy kávéra, és akkor így beszélgettem vele, hogy engem nagyon zavar, hogy ő ezt csinálja, és hogy igazából én is ugyanúgy dolgozok, és fontos nekem, és megkértem, hogy többet ne tegyen ilyen megjegyzést. És képzeljétek el, egy jó barátság kezdődött ebből a beszélgetésből, úgyhogy később, amikor én egy ilyen beszélgető csoportot kezdtem, ahol hitről lehet beszélni, akkor ő irányított hozzám egy ismerősét, hogy a Dávid ő foglalkozik így a hittel, úgyhogy beszélgess vele. Szóval, hogy teljesen más, ha egy emberrel egyenrangú módon vagy egy kéréssel közeledünk. Szóval ez a Samária asszonyt is meglepte. A Samária asszony ugye azt mondta, hogy hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Jézus, mert a samáriaiak zsidók nem érintkeztek a samáriakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jézus az asszony kérdésére rövid választ ad. Megkérdezi ugye, hogy lehet, hogy te így hozzám fordulsz. És Jézus elkezdhette volna az, hát tudod, én vagyok a messiás, azért jöttem, hogy téged megmentselek. És elkezdhette volna mondani egy hosszú monológot. De Jézus egy rövid választ ad, nem üti le az első ilyen magas labdát ebben a beszélgetésben. Azt gondolom, nagyon könnyű ilyenkor egy monológba kezdeni és elriasztani a kérdezőt egy hosszú választal, és többet inkább nem kérdez, mert egy olyan hosszú választ kapott, amit nem annyira szeretne legközelebb végighallgatni. Sokszor fontosabb a monológ mondatok helyett inkább felkelteni a kíváncsiságot, amit Jézus is csinál. Jézus nem elkezd hosszan beszélni, hanem beszélgetést folytat. Nem magához ragadja a szót, hanem egy beszélgetést folytat. És a mondata inkább egy keresztrejtvényhez hasonlít egyébként, mint egy egyszerű válaszhoz, de ezzel felkelti az asszonyban a kíváncsiságot. És miért beszél vajon Jézus így, hogy ha ismernéd Isten ajándékát, mi is az Isten ajándéka, vagy te kért, hogyha tudnád, hogy ki vagyok, ki vagy? Tehát, hogy egy csomó kérdést vett fel a válasza, de vajon Jézus miért így válaszol? És azt figyelhetjük meg egyébként ma is a környezetünkben, hogy az emberek sokkal jobban szeretnek maguk rájönni az igazságra, mint hogy valaki megmondja nekik. Sokkal jobban szeretik, amikor ők ébrednek rá dolgokra, mint amikor nagyon direktbe megmondják nekik. És Jézus ezt követi, felkelti a kíváncsiságot. És ha tovább megyünk a szakaszban, azt olvassuk, hogy az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, a fiai és jószágai is. Jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé nem szomjazik meg. Mert örök életre búzgó víz forrásával lesz benne. Az asszony erre azt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. A kommentárban azt találtam, hogy az asszony kérdésében benne van a tagadó, hogy ő tagadó választ vár. Ugye nem vagy te nagyobb Jákobnál? Hát persze, hogy nem lehet ez az ember nagyobb, mint Jákobnál. A kérdés provokatív, az asszony egy szkeptikus, még szkeptikus és egy tagadó választ vár. És Jézus most se fedi fel még magát, nem mondja azt, hogy hát én vagyok nagyobb valóban, mint Jákob, én vagyok a messiás, hanem vár még, és vár addig, amíg fel nem épül a bizalom közte és Jézus között, vagy az asszony és Jézus között. És amíg az emberek minket nem fogadnak el, amíg nincs bizalom, addig azt se fogják elfogadni, amit mi mondunk nekik. Onnantól kezdve tudnak elfogadni bármit tőlünk, hogyha már elfogadnak minket. És Jézus válaszában arra tér ki, hogy ő valami más tud adni, mint az a víz, amire az asszony gondol. Valami, ami eltér a földi víznek a tulajdonságaitól. Mert hogy aki ebből a vízből iszik, az ismét megszomjazik, ami a kútban van, abból a vízből, ha iszik, de ha ki abból a vízből iszik, amit ő ad, az nem szomjazik meg többet, mert örök életre buzgó vízforrásává lesz benne. Szóval, ha valaki abból a kút vizéből iszik, ezt az asszony értette, hogy újra megszomjazik, hiszen neki nap mint nap újra el kell jönnie, újra merítenie kell a kútból. És így van ez a világ minden egyes kútjával. Az emberek, amikor a földi dolgokban keresik a gyönyörűséget, a megelégülést, ezek nem segítenek a valódi szomjúságon. Akár legyen ez a pénz, vagy az elismerés, hírnév, vagy hatalom, vagy egy karrier, tudatmódosító szerek, vagy akár legyen egy szolgálat, egy keresztény szolgálat. Hogyha ezektől várja egy ember a megelégülést, vagy ha ezektől várjuk mi, ezek nem elégítenek meg minket. És ez az üzenet nem csak az asszonynak szól nekünk is, mert újra és újra megfeledkezhetünk, hogy igazából az a hiány, ami bennünk van, arra gyakran rossz helyen keressük a megoldást. És szívünk csak Istennél talál nyugalmat. Az, hogy nem szomjazik meg újra, nem azt jelenti, hogy egy keresztény nem érezheti magát boldogtalannak, vagy elkeseredetnek. Sokkal inkább azt, hogyha találkozunk Jézus szeretetével, akkor már tudjuk, hogy nem érdemes máshol keresni azt, amire vágyunk, még ha ezt néha el is felejtjük. És az a víz, amit Jézus tud adni, az nem csak abban tér el a földi víztől, hogy nem szomjazik meg újra az ember, hanem hogy a víz, ez a víz forrásá válik az emberben. De mit jelenthet ez? Hiszen a földön a víz ugye hiány dolog egyre inkább, és általában a materiális dolgokkal úgy van, hogyha fogyasztunk, az kevesebb lesz. Hogyha elköltjük a pénzt, abból nem több lesz, hanem kevesebb. Hogyha valamit felélünk, az elfogy. Viszont Jézus egy olyan vízről beszél, ami nem kevesebb lesz, hanem több, és örökre szól. Aki iszik, maga is forrássá válik, benne lesz a forrás. Biztos többen követtétek az olimpiát, és néztétek a különböző eseményeket, vagy szurkoltatok a magyaroknak. Nekem különösen tetszett az egyik interjú utána a Berezd Zsomborral, amikor a vitorlázásból ugye ezüstérmet nyert, és ő azt mondta, hogy ő mostantól arra fog fókuszálni, hogy Magyarországon oktassa a vitorlázást, hogy még legyenek ilyen eredmények. Hogyha valaki ugye átél valamit, ami neki igazán fontos, akkor ő ezt tovább akarja adni, meg akarja osztani mással. És bár az asszony nem találta a társadalomban igazán a helyét vagy az elfogadást, nem sokára maga is forrássá válik. Néhány része később az evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, ha valaki szomjazik, sőt nem is csak mondja, hanem így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz én bennem, abban az írás, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A víz az nem egy olyan dolog, amit mi tudunk előállítani. A vizet nem mi fakasztjuk, mi források lehetünk. Az élő víz, amiről Jézus itt beszél, az Isten lelke. És mi önmagunktól nem tudjuk az emberek szomjúságát oltani, nem tudjuk megoldani az ő problémájukat. Ez a saját erőnkből nem megy. Igazából a forrás tudunk lenni, aki oda vezeti a vizet ahhoz az emberhez, akinek szüksége van rá. És gyakran érezhetjük magunkat esetleg alkalmatlannak, hogy mit mondjunk, hát én nem tudok jó dolgokat mondani, de igazából Jézus a forrás, és az asszony nem csinált mást, mint például, mint hogy Jézushoz vitte azokat az embereket, akik később olvassuk, akik a városában voltak. Szóval fontos, hogy keressük a lehetőséget a beszélgetésekre, de ha az Isten lelke az életünkben nem jut szerephez, akkor nem tudunk mit továbbadni. Az, hogy az Isten lelke irányítsa az életünket, az kell ahhoz, vonzóvá tudjon válni, hogy tovább tudjuk adni azt, amit Jézus ránk bízott. És vajon mit jelent az, hogy Isten lelke irányítja az életünket? Nem tudom, emlékeztek-e még Madarász Gábornak a tanítására jó néhány hónappal ezelőtt, amikor arról beszélt, hogy vegyük fel a szemüveget minden nap. Én azt gondolom, hogy pont ezt, hogy naponta szánjuk oda az életünket Istennek. És ez nem könnyű, mert nagyon sokszor leköti más a figyelmünket, de látszódik, hogy igazából nagyon nagy felelősségünk van ebben, mert hogy ez nem csak rólunk szól, hanem a környezetünk számára akkor tudunk forrássá válni, hogyha mi felvesszük ezt a szemüveget, hogyha mi találkozunk a forrással, és mi iszunk, akkor tudunk mi is forrássá válni. Akkor tudunk forrássá válni a családunkban, akkor tudunk forrássá válni a gyerekeink felé, a házasságban, a munkahelyünkön, és mindenhol. Az asszony válasza most először más, talán eddig karba tett kézzel figyelte Jézust, és most testhelyzetet változtat, és először érdeklődően, sőt, kéréssel fordul Jézus felé. Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom. És az asszony, amit most még kér, az még az a fizikai víz. Már tudja, hogy ez valamiben más, hogy nem ebből a kútból van, hiszen Jézusnak nincs edénye, de még nem érti pontosan, hogy miről van szó. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy mi is Jézustól elsősorban a földi szükségleteinkre várjuk a megoldást, hogy amikor hiányunk van, azt várjuk, mint ez az asszony is, hogy ne kelljen a kúthoz járni, hogy ő segítsen és oldja meg ezt a feladatot. De Jézus nem erről beszél. Jézus tovább megy, és egy nagyon éles váltást hoz be ebben a beszélgetésben. Azt mondja, hogy menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondod, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed, ebben igazat mondtál. Szóval Jézus egy elég erősen témát vált, és rátér az asszony magánéletére, az ő személyes fájdalmára tereli a szót. Mit tudunk meg az asszonyról? Először is, hogy ő nem mondta el ezeket az információkat Jézusnak. Ő nyilván ezt erre nem volt büszke. Élettársi kapcsolatban él, ami abban a társadalomban abszolút nem volt elfogadott. 5 férje volt, az azért rengeteg, és eleve egy lenézett népcsoport tagja, de a saját samáriai csoportjában is egy ilyen nagyon, teljesen perifériára került ezzel, hiszen abban az időszakban az volt, hogy maximum 3-szor ment ezzel egy nő férjhez, tehát még azt a szintet is átlépte ezt a dolgot, ez társadalmilag nem volt elfogadott. Biztos vagyok benne, hogy ez a nő nem így képzelte el az életét, hogy nem így álmodta meg, nem, és nem úgy alakult, ahogy szerette volna. De vajon Jézus miért mondja ezt neki? Miért szembesíti-e ezzel, vagy miért mondja el ezt neki? Hiszen ezt az asszony nem mondja el magától. Hogy mi történhetett ebben a nővel, azt pontosan nem tudjuk, hogy miért volt-e ennyi férje. Egyébként abban a korban nem volt jellemző, hogy az asszony lépett ki a kapcsolatból, hiszen mindenféle szempontból kiszolgáltatottá vált volna, hogyha ő kilép egy kapcsolatból. Szóval nem valószínű, hogy önszántából lépett ki ezekből a házasságból, de biztosan nem tudjuk. Anyagilag, társadalmilag mind kiszolgáltatottak voltak abban az időszakban, különösen az asszonyok. És néha elég volt a férnek az egy válásra, hogy nem szült mondjuk fiúgyermeket. Az elég volt, és ott hagyta az asszonyt. Szóval valószínűleg Jézus volt ennek a nőnek az első olyan férfi az életében, aki nem valamit elvenni akart, nem kihasználni akart, hanem valamit adni akart. Ő neki a férfiasságához nem volt szüksége arra, hogy egy nőt megalázzon, vagy lekezeljen Jézusnak. És Jézus a nők felé szolgál, nem pedig azt várja el, hogy őt kiszolgálják. Úgyhogy a nők azt a férfit láthatják benne, amit minden férfiban keresnek, a férfiaknak pedig Jézus egy követendő példát állít. De mi lehet a célja Jézusnak azzal, hogy felfedi az asszonynak a múltját? Több vélemény is van, valaki szerint Jézus igazából szembesíteni akart az asszonyt a bűnével, de mint mondtuk, nem biztos, vagy lehetett ebben része, de ez nem egyértelmű. Én véleményem szerint Jézus azért mondja ennek az asszonynak el, hogy ő a múltját, hogy tudja, hogy nem véletlen beszél vele. Ő nem azért beszél vele, mert nem tudja, hogy ki ez az asszony. Ő mindent tud róla, ismeri, úgy, ahogy van, ismeri. Lehet, hogy azt gondolta az asszony, ha tudná, hogy ki vagyok, én nem beszélgetne velem. Jézus szerette volna, hogy az asszony tudja, hogy ő elfogadja. Hogy ahogy van, elfogadja. Hogyha valaki elutasításhoztól szenved, akkor Jézushoz úgy jöhet, ahogy van. És ha te is úgy érzed, vagy úgy érezzük magunkat, hogy a társadalomban el vagyunk utasítva, Jézus nem utasít el minket. És Jézus nem vádakkal, hanem elfogadással közeledik. És ahhoz egyébként, hogy ez ember Istenhez tudjon fordulni, fontos, hogy szembesüljön avval, hogy ő bűnös elveszett. De Jézus nem szégyeníti meg ez az asszonyt, és különböző beszélgetésekben Jézus mást használ. Például amikor Nikodémussal beszélget, vagy amikor a gazdag ifjúval, őket bizony szembesíti azzal, hogy ők nem jók. Hogy rá kell ébredniük, hogy ő nekik újjá kell születniük. De amikor az ember, a Jézus olyan emberekkel beszél, mint például Zákeus, vagy a Samária asszony, akkor nem az a célja, hogy avval szembesítse, amit úgy is tudnak, hogy ők elveszettek. Hanem Zákeust az elfogadás változtatja meg. Nem is kellett Zákeusnak semmit mondani Jézusnak a bűnéről, hiszen ahogy megtapasztalta az elfogadást, megváltozott. És nekünk sem az a az a feladatunk, hogy az embereket a bűneikkel szembesítsük. Nem, legalábbis legtöbb embernek nem erre van szüksége. Nem elítélnünk kell az embereket, azért, mert mondjuk házasságon kívüli kapcsolatban élnek. Nem is feltétlenül megváltoztatni kell őket ebben, hiszen ha Jézussal találkoznak, Jézus őket meg tudja változtatni, és elkezdi őket átformálni. Nem nekünk kell megváltoztatni az életüket, hanem sokkal inkább bemutatni valakit, aki elfogadja őket, és hogyha megtapasztalják ezt az elfogadást, ők fognak változni. Aztán lehet, hogy szükségük van arra, hogy ott legyünk mellettük, és segítsünk abban, hogy lehet Jézust követni, de Jézus nem így közeledik az emberekhez. Jézusnak volt egy helyzeti előnye, Jézus ismerte az asszonyt. Ugye mi nem ismerjük így az emberek életét. Jézus számára semmi titok nem volt, ő mindent látott. Mi ahhoz, hogy megismerjük a körülöttünk élőket, és hogy bizalmat tudjunk bennük ébreszteni, ahhoz lehet, hogy hosszú évekre, akár évtizedekre van szükség. Mert mindenki szomjazik Istenre, és mindenkinek vannak olyan dolgok az életében, ahol őt a fájdalom elérte, és Jézus megtalálja ezt a pontot. De az, hogy mi is megtaláljuk ezt a pontot, nem elég egy felszínes beszélgetés. Ahhoz ismernünk kell az embereket körülöttünk. És lehet, hogy évek, évtizedek, míg valakivel ez a bizalom kiépül. Az asszony így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálembe imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszonynak láthatóan nem komfortos ez a téma, elég volt így a magánéleti dolgokból, és tovább lép, azt látjuk, hogy Jézus nem kanyarodik erre vissza, hanem halad vele, tisztelettel bánik vele, és engedi, hogy témát váltsanak. De az asszony nem egy semleges témára tereli a szót egyébként, hanem egy vallási témára, ami tényleg meghatározta az ő életét, hiszen az, hogy hol van az a hely, ahol Istent imádni kell, az egy mély ellentét volt az ő népe és a zsidó nép között. Ez egy régen fennálló vita. És Jézus nem kerüli ki ezt a kérdést, nem azt mondja, hogy ebben nem foglalkozik, hanem megpróbálja a lényegre irányítani a témát. Hogy nem a külsőség a fontos, nem a helyszín, az imádat helye a fontos, hanem az imádat módja. Szerintem egy-egy beszélgetésben mi is gyakran megkapjuk a különböző kérdéseket, például, hogy melyik felekezethez vagy egyházhoz tartozol, de igazából nem. Az üzenet szempontjából ennek olyan sok lényege nincsen, sokkal inkább annak, hogy Jézus imádatához hívjuk az embereket. És ami még szintén érdekes, hogy ugye Jézus azt mondja, hogy őszintén és igazságban kell imádni. Hogy mit jelent az, hogy őszintén, hogy nem ilyen szertartásból, nem külsőleg, hanem mélyről, őszintén. És lélekben, belülről. A másik, amit egyébként megfigyelhetünk, hogy Jézus nem akarja a zsidó kultúrába átterelni ezt az asszonyt. A kultúra és a lényeg az nagyon könnyen összeolvad. És a mai keresztény világ is rengeteg kulturális szokást, szófordulatot tartalmaz, és nekünk nem erre kell megtanítanunk a környezetünkben lévő embereket, hanem Jézushoz vezetni, nem a külsőségekre. Emlékszem, amikor egy zenész barátommal beszélgettem, aki megismerte Istent, és nagyon érdekes volt, hogy ő neki mi volt a véleménye ezekről a zenékről, amiket mondjuk ilyen modern dicsőítő zenékről. Ő azt mondta, hogy hát ő igazából ezeket nem szereti, mert ez mind a british popra épül, én ehhez nem értek, de hogy igazából ő másfajta zenéket szeretett, és hogy nem az a cél, hogy megszerettessünk vele valamilyen zenét, vagy egy másfajta kulturális szokást felvegyen, hiszen nem azokat kell nekünk továbbadnunk. nagyon gyakran összeolvadnak a kulturális dolgok avval, ami a lényeg. És az asszony még senkit nem hallott így beszélni, ahogy Jézus beszél vele. Jézus pedig felfedi magát ezután fedi fel. És azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek, a messiás. Az asszony már szóba hozza ezt a messiás témát, mert gondolkozik azon, hogy vajon nem ez a messiás. Engedi az asszonynak Jézus, hogy eljusson idáig, és ekkor fedi fel magát. És nagyon érdekes, hogy ezt nem mondja el senkinek, nem mondja el a tanítványoknak is, ugye máshol is ezt nem mondja el, ennek az asszonynak mondja el, hogy én vagyok a messiás, és az én vagyok szó ugye az a én vagyok, amit az Ószövetségben ismerünk, és a zsidók pontosan értették, hogy én vagyok az Isten. Szóval nem csupán messiás, hanem itt, ezenél a kútnál nem más, mint Isten beszélget veled. És ekkor megérkeztek tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél. Mégsem mondta egyikük, semmit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ő a Krisztus? És azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, mester egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit tennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették. Vajon talán hozott neki enni valaki? Jézus ezt mondta neki. Az én eladám az, hogy teljesítem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégzem az ő munkáját. Sokan ezt feltételezik, hogy ez az asszony azért jött délben, hogy senkivel ne találkozzon, hogy el akarta kerülni az embereket. Valószínűleg tényleg délben jött a kúthoz, nem pedig egy másik időpontban. De talán tényleg el akarta kerülni a rossz pillantásokat. És most pedig azt látjuk, hogy ez az elutasított asszony bemegy a városba, és elkezd beszélni az emberekkel. Az, hogy Jézus az elutasítás helyett elfogadja, őt megváltoztatja, és elkezd az emberek felé nyitottá válni. És nagyon érdekes, hogy a kérdés, amit föltesz, hasonló, hogy nem egy üzenetet elmond nekik, hogy megtaláltam a messiás, hanem föltesz nekik egy kérdést, hogy vajon nem ő-e a messiás. Ugyanazt a kérdést fölteszi, vagy hogy nem akarja helyettük eldönteni ezt a kérdést. A tanítványok pedig csodálkoznak, hiszen ilyet még nem láttak, hogy Jézus beszél egy nővel, egy samáriaival, de nem is vették észre ennek a jelentőségét abban a pillanatban. Teljesen mással vannak elfoglalva, hogy hoztak ennivalót, hogy ők már ettek, meg hogy Jézus is egyen. Jézus viszont azt mondja, hogy van neki más eledele. És szerintem nagyon, én igazából nagyon könnyen megértem ezeket a tanítványokat, mert nagyon sokszor én is ebben a helyzetben vagyok, hogy Jézus teljesen más fontos Jézusnak, és én el vagyok foglalva avval, hogy most éppen aludnom kéne egyet, vagy most éppen valami elromlottavval kell foglalkozni, vagy túlórázni kell. Annyi minden van az életben, ugye, ami leköti a figyelmünket, vagy ennünk kell. De Isten arra akarja felhívni a figyelmet, hogy van valami, ami ennél sokkal fontosabb. És Jézusnak a fizikai szükségleteinél, az éhségnél és a szomjúságnál fontosabb volt egy másik fajta szomjúság, az a fajta szomjúság, hogy az embereket Istenhez vigye. Vágyott ezekre az emberekre, hogy az emberek találkozzanak vele. És éles az ellentét az asszony és a tanítványok között. Az asszony otthagyja a korsóját. Őnek el is felejti, hogy igazából miért is jött. Otthagyja a korsót, amiért jött. A tanítványok az ennivalóval vannak elfoglalva. Jézus szintén nem olvasjuk, hogy kapott volna végül vizet az asszonytól. Lehet, hogy az asszony közben meg is feledkezett erről a kérésről. Úgyhogy van egy szomjas Jézus, aki nem kap vizet. Van egy asszony, aki oda megy a kúthoz egy korsóval, de nem hoz el semmit. Vannak a tanítványok, akik az étellel vannak elfoglalva. Látszólag semmi olyan dolog nem történik, ami a materiális. Mégis nagyon fontos dolgok történnek itt a háttérben. Mégis, mintha nem érné senki el a célját, mégis valami megváltozik. És Jézus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, és ráadásul ezek mind megadatnak, hogy keressük először Isten országát. Nyilván evett Jézus biztos később, de nem a testének táplálása, vagy a kényelem volt az életének a célja, hanem az, hogy Isten akaratát cselekedje. És az utolsó szakasz pedig ebben a bibliai részben, amikor Jézus a tanítványokkal tovább beszél, hogy vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás. Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy arassatok, és nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok bele. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig ezt mondták, már nem a te beszéded miatt hiszünk, hanem mert magunk is hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Jézus arról beszél, hogy ez egy hosszú folyamat. Ugye az aratók pontosan tudják, hogy nem ott kezdődik az aratás, hogy kimennek a mezőre és aratnak, hanem megelőzi az a talajmunka, a vetés, a gondozás. És ritkán van az, hogy egy embernek egy Istennel való találkozásában egy embernek van szerepe. Ez sokszor sok embernek a munkája, és nem az aratással kezdődik a munka, nem abban, hogy valaki megtér. Hallottam egy történetet egy misszionáriusról, aki elment egy idegen törzshöz, rengeteget beszélt az embereknek, ott élte az egész életét, senki nem jutott hitre, senki nem fordult Jézushoz, aztán meghalt ez a misszionárius, és jött egy másik. És az első beszéde alkalmával a fél település Istenhez fordult, és ez a nagyon csodálkozott a misszionárius, és elmondták neki, hogy hát nem azért, mert te olyan jókat mondtál, hanem sokkal inkább, mert láttuk ennek az embernek az életét és a halálát is, hogy a hite akkor is megállt, amikor már ott volt a halálán. És később az apostolok könyvében is látjuk, hogy a tanítványok visszatérnek Samáriába, Fülöp elkezd beszélni, és rengeteg samáriai megtér, ami itt lett előkészítve. Szóval ez egy hosszú folyamat, hogyha az emberek életében ott akarunk lenni, akkor az egy hosszú folyamat, nem a gyors siker van benne. Szeretném összefoglalni a mai tanítást. Gondoljuk végig, kivel tudunk leginkább azonosulni a szereplők között. Szó volt ma a szomjas messiásról, aki vágyódik, hogy az emberek megismerjék őt, és bárcsak ez a vágy erősödne bennünk is, és megtalálnánk, hogy az emberek Jézushoz forduljanak, és megtalálnánk a bölcsességet, hogy tudunk beszélgetni a környezetünkben. Aztán szó volt az elutasított nőről, aki Jézus elfogadására vágyik, és Jézus az, akinél megtalálja az, amit keres. És bárcsak a szomjúságunkkal Jézushoz tudnánk fordulni, és mindig ott keresnénk rá a megoldást, a megelégülést. És az éhes tanítványok, akik el voltak foglalva materiális dolgokkal, akik ebben az időben nem Isten országának a keresését tették az első helyükre az életükbe, de ez ugye megváltozott az életük későbbi részében. Jézus azt mondta, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön, menjetek el hát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezzel szerettem volna befejezni a mai tanítást.